A pénzvilág gyorsan változik. Ami tegnap a legjobb volt, holnapra elavul. Ne maradjon le! Ismerje meg a pénzügyi technológia világát Szuppán Mártonnal és Érdfalvi Andrással minden pénteken 16 órától. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, hogy ez a Szignálban is elhangzott. Szuppán Márton itt van a stúdióban. Lemán Gáborral egészültünk ki, a Fintech Group vezetőjével, és azt mondtátok, hogy a PayPalról mindent meg lehet tudni a következő 15-17 percben, még azt is, hogy miért tartják őket keresztapának, miért mondják azt, hogy a PayPalban valamiféle maffia, nyilván gondolatérek vagy idézőjelek között, de kezdjük magával a cég történettel, Marci.
Köszönöm, egy elég komoly vállalás ez, hogy ilyen rövid idő alatt mindent elmondjunk a PayPalról, mert egy kiterjedt és nagy vállalatról van szó, nagy múlttal. Magam sem voltam ezekkel teljesen tisztában, úgyhogy elkezdtem utána olvasgatni így mélyebben a tegnapi nap, aztán alig aludtam éjszaka annyira.
Annyira izgatott, hogy mekkorára kéne nőni.
Igen, ez az egyik, de azért találtam egyezőségeket is a mi vállalkozásainkkal, ezek jól estek. A PayPal az egy 1998-ban alapított vállalkozás, akkor lett letéve az alapja, akkor még máshogy hívták. Ezt néhány napjainkban is ismert nagy befektető alapította, ők is benne voltak itt az alapítás környékén, például az a Peter Thiel, aki a Facebooknak is $500 millió megvásárolta a 10%-et, ez ma körülbelül $11 milliárd ért, tehát jó orruk van az üzlethez.
Erre mondja azt, mert Gábor, hogy jókor voltak jó helyen, igen, de ez még mindig 98.
Én meg ezt azzal szoktam kiegészíteni, hogy jókor kell lenni jó helyen, de tudni kell élni a lehetőséggel, úgyhogy ez a kettő itt így volt. Amit még a PayPalnak a múltjáról tudni kell, hogy sokáig az eBay-el együtt emlegették, ez 2002-ben, de 4 évvel az alapítás után történt meg, amikor nyilvános ajánlattétel keretében az eBay megvásárolta a PayPalt. 4 év alatt $1.6 milliárd értékeltséget tudott elérni a PayPal. Ez egy elég komoly növekedés.
Az ötlet az egyszerű, a digitális pénzügyi technológiára alapuló ötlet az volt, hogy a vásárló meg a kereskedő közé beállok.
Így van, és nem kártyát kellett használni, tehát elméletileg gyorsabb, biztonságosabb és olcsóbb.
Azonnali visszajelzéssel.
Így van, azonnali jóváírással. Alapvetően a PayPalnak a stratégiáját két dolog határozta meg. Itt a 2002-es évtől addig inkább az útkeresgélés volt rá jellemző. Az egyik az, hogy az eBay-nek az ügyfélkörét elkezdték ügyféllé tenni. Első stádiumban az amerikai ügyfélkört, aztán a worldwide ügyfélkört, aztán pedig harmadik disztribúciós stádiumban pedig az eBay-en kívüli személyeket is elkezdték ügyféllé tenni. A másik stratégiai jellemzője a vállalatnak, hogy már a kezdeti időszakban is nagyon aktív volt az akvizíciók terén. Inkább piacot és technológiát vásároltak maguknak, mintsem hogy saját fejlesztésekbe mentek volna bele. Ebben is aktív a vállalat, de ez a tipikus amerikai modell, tulajdonképpen amerikai technológiai modell, amit követett a vállalat a növekedése alatt.
Miben voltak zseniálisak, vagy miben zseniálisak, hogy az első egy milliárd után nem hagyták abba, vagy nem szálltak ki, vagy jól befektettek tovább? Mi volt a további útjuk?
Én azt gondolom, hogy az akvizíció stratégia az egy nagyon komoly előnyt hozott a számukra, másrészt az eBay-el való együttműködés is megalapozta a sikerüket. Így jutottak el oda, hogy 2014-ben, tehát 2 évvel ezelőtt volt egy úgynevezett spin-off, amikor leválasztották az eBay-ről a vállalatot, és külön tőzsdei vállalattá vált, és azt az érdekességet figyelhettük meg, hogy nagyobb piaci kapitalizációval lett jelen, és van jelen a mai napig a tőzsdén a PayPal, tehát nagyobb az értékeltsége, drágább a vállalat, mint maga az eBay, aki 10x évvel ezelőtt megvásárolta.
Tehát jókor váltak le akkor a hordozó rakétáról.
Éppen ezért volt a szétválasztás, mert annyira egy önálló üzletágat kezdett el képviselni, hogy nem nagyon ért el egy vállalatban ez a két dolog.
Gábor, miért fontosak nekünk a fintech világ keresztapái? Meg egyáltalán miért kell őket így minősíteni? Illetve ők saját maguk minősítik így magukat. Miért fontos ez a cégháló, miért fontosak ezek az emberek?
Fintech világa, az okos pénzügyek.
Nagyon röviden, a PayPal maffia, úgy gondoljuk, hogy az a szervezet, vagy az a laza összefogás, ami a következő években a digitális világ új értékrendjét fogja meghatározni. Tehát ez alatt azt értjük, hogy ma akik a PayPalnak az alapítói és az első alkalmazottai voltak, 18 év után eljutottak oda, hogy körülbelül 500, majdnem 1000 cégben van érdekeltségük, van befektetésük.
Azt mondtad, 30 milliárd? dollár környékén mozog ez a...
Pár évvel ezelőtt úgy értékelték, hogy ez a cég portfólió, vagy ez a nagy konglomerátum, ez 30 milliárd dollárt ér, és a legújabb technológiákba, az úgynevezett disruptív technológiákba, amelyek megváltoztatják a korábbi évek, korábbi évtizedek üzleti modelljeit, iparági értékláncokat, ilyen cégekbe fektetnek be. Tehát mint amikor PayPal 98-ban korát megelőző üzleti modellel, termékkel és szolgáltatással lépett az internet hajnalán a piacra, most ezek a vezetők, megtanulván, hogy hogyan kell egy céget nagy cégé, világcégé felépíteni, most több tucat, több száz ilyen korukat megelőző PayPal jellegű cégbe fektetnek be, a pénzügyi iparágon át, az autóiparágon keresztül egészen az energetika iparágig. Újraírják az összes iparágnak az értékláncát.
Nagyon sok mindent meghódítottak már, nagyon sok területet, iparágat, ugye, és tulajdonképpen most mennek tovább lépésről lépésre, és azt mondta, ezek az új technológiák, ezek az új lehetőségek, egy komplett paradigmaváltásról van szó.
Egy teljesen új üzleti modellt alkotnak. A korábban megtámadhatatlan iparágaknak vélt banki, autóipar, szállodaiparba fektetnek be. Érdekességképpen az ő nevükhöz fűződik például a Tesla, az ő nevükhöz fűződik például az Airbnb, vagy az ő nevükhöz fűződik a legtöbb olyan mai hitelezési platform, amely a bankoknak a legfontosabb üzleti tevékenységét tervezi kiszorítani.
Mutattad ezt a céghálót, ugye? Vagy ezt a kereszt, a pap sort, ha úgy tetszik, ezt a családot, ezt a nagy családot. Az, ami csodálatos bennük még szintén, hogy 20 év után is egymástól kérnek tanácsot. Egymásba fektetnek, egymástól kérnek tanácsot, tehát nem távolodtak el egymástól a 20 év alatt sem. Nincsenek túl sokan egyébként, ahogy néztem itt a grafikát, összesen vannak talán tucatnyian.
A PayPal maffia az ebben a kontextusban nem egy pejorat kifejezés, hanem arra a működésre utal, amit ők a mai napig is betöltenek. Ez azt jelenti, hogy 2002-ben, amikor az eBay megvásárolta, illetve kivásárolta az alapítókat és az első alkalmazottakat, akik részvényopcióval rendelkeztek, ők a pénzüket nem luxusjaktokra és autókra fordították, hanem nagyon tudatosan más-más cégekbe kezdtek el befektetni, és ezt a tapasztalatot, amit a PayPal-nál megszereztek, azt más cégekben kívánták kamatoztatni. De továbbra is megtartották, tehát 2002 óta ők rendszeresen találkoznak, a rendszeres találkozók keretében megosztják egymással, hogy ki milyen cégbe kíván befektetni, ki milyen cég iránt érdeklődik, és kikérik a többiek véleményét, a keresztapa véleményét, vagy a konszilieri véleményét, hogy érdemes-e befektetni az adott cégbe, mit látnak, hogy van-e jövő, és adott esetben egymásnak pénzt is adnak. Tehát majdnem mindegyik volt alapítónak, vagy első alkalmazottnak, ma saját kockázati tőke cége van, amelyek több milliárd dollárt kezelnek.
Nagyon illusztris az a cég névsor, ugye, amik hozzájuk köthetők. Ugye általán ez érdemes erről mondani egy-két dolgot. Tehát a Teslát már említettétek.
Igen, ha már a Tesláról beszélünk, a Teslát az Elon Musk alapította. Ő volt amúgy a PayPal-nak Peter Till-lel együtt az alapítója. Na most Elon Musk...
Ők az ős keresztapák.
Elon Musk a nevéhez fűződik még a SpaceX, ez magyarul, ez az űrutazás, tehát ami korábban a kormányok, vagy a kormányzat, vagy egész pontosan Egyesült Államokban a NASA-nak a privilégiuma volt, csak ők küldhettek fel űrhajót. Most Elon Musk gondolt egyet, és fejébe vette, hogy hát ha már csinálok autót, akkor miért ne csinálhatnám űrhajót, és miért ne küldhetnénk fel turisztikai céllal embereket az űrbe, ez a SpaceX, ami az ő nevéhez fűződik, ezzel effektíve megteremti az űrturizmus alapjait, még a másik emblematikus cég, amelyben az elmúlt években fektetett be, vagy alapította meg, ez a Solar City, ez az új energiatermelés biztosító vállalkozás.
Hihetetlen pasi lehet egyébként, mert most olvastam, és ez is egészen friss információ volt, hogy egyébként ő ez a Musk, ez fél a gépektől, vagy fél a technikát, és most egy 1 milliárd dolláros tőkével hozott létre egy céget, ami az emberiség, ezt papírról olvasom, ezt nem is láttam, az emberiség jobbulása érdekében, vagy jobbítása érdekében hozott létre, tehát hihetetlen, annyira fél a gépektől, annyira uralni akarja majd a gépeket a következő 5-10-20 évben, ahogy ő mondja, hogy erre most 1 milliárd dollárt szánt, hihetetlen.
Másrészt pedig nagyon tudatosan építette fel a vasember a Nimbuszt maga körül, tehát nagyon tetszett neki a vasember hollywoodi film, és ő kitalálta, hogy ő lesz a civil életben az a vasember, aki a legújabb technológiákra alapozva rombol le régi iparágakat és épít fel új iparágakat, tehát ő az új Stark, és ezt nagyon tudatosan vállalja, és az interneten nagyon sok olyan fotó található, ahol ő bújik be bele a vasember ruhába, tehát lehet, hogy fél a technológiától, ugyanakkor hisz a technológia minden hatóságában, és
csak kézben akarja tartani.
Igen.
Ki van még a családban, akit mindenképpen meg kell említeni?
A családban, aki még érdekes lehet, és akit a The New York Times 2007-ben ebben a maffia hálózatban a bölcsként jelölt meg, ő Red Hoffman. Ő azért kapta a bölcs nevet, mert hogy ő volt a legidősebb a PayPal megalakításakor, illetve az első alkalmazottak között. Csak érdekességképpen, amikor 98-ban megalakították a PayPal-t, akkor a Peter Thiel, az egyik ős alapító, vagy az ős keresztapa, ő akkor 31 éves volt, az Elon Musk, ő 27 éves volt, és a harmadik alapító, a Max Levchin, ő 25 éves volt, tehát alig végezték el az egyetemet, és már egy ilyenbe fogtak.
De most egymásra néztetek itt egyébként a stúdióban, már kikoptatok ebben a korosztályból, vagy még benne vagytok? Mert hogy itt keresztapázunk, meg értem én, meg ők maguk egyébként, tehát a Muskék maguk öltöztek be jelmezbe, ugye valamik Forbes-nak az imbar, nem tudom, tehát volt egy ilyen utalás, tehát ők ezt vállalják, és ez egy ilyen pozitív dolog. De pont ezt mondtam nektek itt a beszélgetésed, hogy hát végül is azért ezek fintech cégek itt Magyarországon, vagy akár ti hasonlóban utaztok, csak talán kicsiben, egyelőre kicsiben. Tehát a tervek, az álmok, azok hasonlók lehetnek.
Igen, na most, hogyha az életkorunkat nézzük, persze nem elárulván, akkor ránézek erre az ábrára, akkor én vagy a Peter Thiel lehetek, vagy a bölcs, és akkor a Marci pedig szerintem az Elon Musk jelzővel, vagy személyével ki is egyezhetne.
Ebbe beleegyezek.
Fintech világa, az okos pénzügyek.
Visszatérve a bölcsre, a Red Hoffmanra, tehát ő már akkor a közel 40 éves volt, tehát ő számított a legidősebbnek. Na, a Red Hoffman azért érdekes, mert ő például LinkedIn-nek az alapítója, tehát ő a munkaerő közvetítésnek az új piacát építi fel a LinkedIn-en keresztül, de az ő nevéhez fűződik még, ő is amúgy a Facebook első befektetői egyike volt, tehát ő is elég sok pénzre teltett szert, illetve az Airbnb-be is ő ideje korán befektetett, az Ingába is, ami még a játékokról lehet érdekes, de nem tudom felsorolni az összes céget, mert hogy az ő kockázatőke befektető cég, a Greylock-nak 300 ilyen jellegű startupban van befektetése.
Jó, értem én. Óriás az átalakulás, és nagyon nagyok ezek a felkiáltó jelek, ugye, mert a kereskedelem, a hirdetési piac, távközlés, utaztatás, idegenforgalom, ezeket már mind ledarálta tulajdonképpen ez a szegmens, ugye? És most azt mondjátok, mind a ketten, múlt héten, ugye ezzel kezdtük ezt a sorozatot Marcival, hogy itt vannak a nagy felkiáltó jelek a pénzügyi piac óriás szereplője előtt, hogy lássák azt, hogy ez a fajta csipkedés, harabdálás, darálás elkezdődött az ő teritoriumukon is.
Én azt mondanám, hogy az idei évben lett nagykorú az internet. Tehát 18 évvel ezelőtt találta fel Tim Berners-Lee a World Wide Webet, és valamikor az 1990-es évek elején nyitották meg a lakossági célú használatra az internetet, azt megelőzően csak katonai, illetve kutatási célokra lehetett használni. A kommunikáció és a fájlküldés vagy fájletöltés után új értelmet nyer az új üzleti modellek, mert hogy amikor megalakult az internet, akkor valójában senki nem tudta, hogy mire jó az internet, nem volt kiforrott üzleti modell, és ennek eredménye volt a 99-2000-es internet lufi. Amikor kidurrant ez a nagy hype az internet világa körül, az azt követő 5-6 év az útkeresésről szólt, senki nem tudta, hogy mire is jó az internet, újraértékelték az üzleti modelleket, majd most a 18. életévében a nagykorúság hajnalán jutott el oda az internet, és jutottak el az első internetes vállalkozók, akik azóta vagyonosak lettek, hogy képesek újraírni hagyományos iparágaknak az üzleti modelljét, sőt, képesek abban az értékláncban a hagyományos közvetítőket, akiket hívhatunk banknak, hívhatunk biztosítónak, kihagyni. És ez a nagy szó, vagy a nagy momentum az internet világában, hogy most már tudják, hogy az internet mire jó, képesek egy olyan új digitális világot építeni, amely az elmúlt évtizedek vagy évszázadok iparágait teljesen új alapokra helyezi.
Csak egy dolog, ha már 18 éves kort említetted, a hazai 14-19-es korosztályból láttam egy felmérést, hogy 700 ezeren vannak itt Magyarországon, ők csak mobilon tudnak elképzelni tulajdonképpen bármit.
A nagy kihívás a hagyományos szereplők számára, akár a bankok számára, hogy képesek-e a korábbi bankfiókra alapozott bankolást, vagy működést, banki működést egy pici képernyőre áthelyezni. És azt látjuk, és ez nem csak Magyarországra igaz, a világ minden tájára, hogy a hatalmas bankok az úgynevezett innovátorok dilemmájába csúsztak bele, azaz még továbbra sem tudják, hogy maga a mobilitás, a mobília vagy a mobil képernyő lehet-e azon bankolni, és egészen addig, ameddig ezen gondolkodnak, addig a radar alatt pedig megjelennek például a PayPal Mafia befektetések vagy cégei, amelyek már most is jelentős bevételt és piaci részesedést vesznek el a bankoktól.
Azt mondtad, valahol néztem egy előadásodat, hogy háromféle lehetőség elképzelhető. Az egyik az, hogy kicsiket harapnak ezek a cégek, ezek a startup cégek a hagyományos pénzvilági szereplőkből. A másik az, hogy nagyokat harapnak, tulajdonképpen mindent kiharapnak belük. A harmadik pedig, hogy ezek a klasszikus pénzügyi szereplők beszállnak valamilyen módon.
Én azt látom, hogy a bankok egy jelentős része, bankok egynegyede, akár egyharmada el fog tűnni, meg fog szűnni. Ezek jellemzően a kis és közepes méretű bankok lesznek. A közepes méretű bankokból lesznek olyanok, akik úgynevezett nagykereskedőkké válnak, tehát ők adják az infrastruktúrát a fintech cégek számára, és a fintech cégek direktbe fognak leszerződni a bankokkal. A legnagyobb bankok pedig azt látjuk, azt a stratégiát folytatják, hogy ők keresik a kooperációt, és a túlélés jegyében inkább az együttműködésre törekednek, mert akarják ismerni ezt a világot, mert nagyjából érzékelik, hogy az ő idejük is hamarosan lejár.
Nagyon szépen köszönöm a fintech világában. Most ennyi fért bele a keresztapák történetéből. Lena Gábor, Fintech Group, Szupán Márton, PIK. Köszönöm szépen, itt voltatok.
Köszönjük szépen.
A pénzvilág gyorsan változik. Ami tegnap a legjobb volt, holnapra elavul. Ne maradjon le! Ismerje meg a pénzügyi technológia világát. Szupán Mártonnal és Ércfalvi Andrással. Minden pénteken 16 órától. Fintech világa. Okos pénzügyek.